67. Zsoltárt elolvasom. Első versétől a karvezetőnek, húros hangszerre, Zsoltárének. Isten legyen irgalmas hozzánk, áldjon meg minket, és ragyogtassa fel arcát fölöttünk, hogy megismerjük útját a földön, és minden nép körében üdvösségét. Valamint a 7. verset, a föld megadta gyümölcsét, Isten a mi Istenünk megáldott minket. A 67. Zsoltár még adósságom, mulasztásom. Így minél előbb szeretném elmondani azt, amit egy érzek, aktualizálni, hiszen 8-10 nap múlva már nem mondhatom azt, hogy a 67. életemben vagyok, életévenben vagyok, hiszen január 8-án, 18-ban immáron közelebb vagyok a 68-hoz, mint a 67-hez. Nem lényeges ez a pont, de mégis, mint zsidó szokás szerint, az ember a születésnapján mindig is az aktuális zsoltárt veszi elő, tehát 67. életemben 67-ről kellett volna valamit közreadni, illetve azt szokták másoknak, az ünnepeltnek az emlékezet miatt elmondani a 67. Zsoltárt, a 67. évben és így tovább. Viszont ennek van egy nagy előnye, hogy az ember biztos, hogy a 150 évet megérheti, addig van készlete a zsoltároknak, és addig bizony minden évre a halál napjáig biztos, hogy jut egy zsoltár. A 67. zsoltárt azonban mégis aktualizálom, és mégis áldásként szeretném adni, nem jogosultként, mint áldást, hanem valóban egy útramutatást a következő esztendőre is. A következő esztendőre szól nekünk, irgalmazzon, kegyelmezzen nekünk az Úr, világosítsa meg az országját rajtunk, és amikor ezt a pár mondatot, pár szót olvassuk a 67. Zsoltárban, akkor egyértelmű, hogy nem más ez, mint az Ároni áldás. Az Ároni áldás és mégis más. Az Ároni áldás valóban úgy kezdődik, áldjon meg tégedet az Úr, őrizzen meg téged, és nem ugyanaz, mint a 67. Zsoltárnak a szövegszerkezete. Itt könyörülettel kezdődik, könyörüljen rajtunk az Úr. És a hármas bontás van, könyörüljön rajtunk, világosítsa meg az országot rajtunk, aztán szünet, hogy lássák meg, mi láthassuk a más népeken az üdvösséget. Így gondolom, hogy furcsa ez a csonkítása az ároni áldásnak, de mégsem, hiszen ez a feladatunk az előtte levő évben, és egyáltalán hívő életünkben is. Már nem mondhatjuk meg, hogy áldjon meg, hiszen megáldott. Hiszen megáldott azzal, hogy kegyelmezett nekünk. Megáldott azzal, ami az ároni áldásnak a végén van, hogy adjon neked békét, ha valóban Istennel jársz, valóban a Mesiás uralma alatt vagy, ha valóban megváltozott az életed, egyértelmű, hogy nem kell újra kérni, és adjon neked békét. A szívedben ott kell lenni a békének, hiszen újjászületett ember békességben, Isten és emberkötti viszonynak a rendezésében abban van. Megáldott, tehát nem kell mondani, csak második lépésben, a rendezés után, hogy áldjon meg bennünket, és utána ott van, hogy a békességről nem is kell beszélnünk, hiszen a békességnek bennünk kell lenni. Nem vagyunk többé lázadói Isten akaratának, rendezett a viszonyunk, és nem is várhatunk mást a következő eszendőtől, hanem mint kívánságot, mint akaratot hadd adjuk közre egymásnak is. Könyörüljön rajtunk az Úr, világosítsa meg, áldja meg minket, és világosítsa meg az ő orcát rajtunk. Tulajdonképpen az ároni áldásnak a folytatását kérjük, megáldott, de viszont mégis már többes számba jelenik meg az ároni áldás, már gyakorlatában, hogy minket. Többes szám. Meg kell érteni végre azt, hogy a hívő élet nem arról szól, hogy én, te, ő, mit, ők, hanem arról van szó, hogy minket, mi, a mi van a névmások között egyedül meg. A mi életünk nem magánélet, nem az ő élete, nem a te életed, hanem a mi életünk. Szellemi közösségben vagyunk, így együtt és egymásért felelősek vagyunk. Amikor egy év kezdeténél el kell mondani, hogy könyörüljön rajtunk, áldjon meg minket, jó lenne odafigyelni erre, hogy valóban megéljük a közösséget, oly mindegy, hol, kivel, mivel, területen, de magában a Mesiás testében, valóban tudunk-e felelősek lenni egymás irányába, hogy könyörüljön rajtunk. Meg kell érteni végre, hogy az embernek a hívő élete és az egész élete nem magánélet. Mindent, amit teszek, annak kihatása van. Mindent, amit lépek valaki, valami felé, és valaminek az irányába, valami feladatra, valami személlyel mindenképpen kapcsolatos. Amikor könyörületről beszélünk, arról, hogy irgalmazza vagy könyörüljön, többféle fordítás van, akkor bizony ott van, hogy a mi életünk nem a sima, üdvözült, kegyelemben már úszkáló és semmittevő hívő élet. Bizony itt a karmesternek a zsoltára, az bizony rólunk szól. Igen, megáldott, de az állapotunk sokszor úgy van, hogy büntethetőek lennénk. Szükségünk van nem csak a kegyelemre, hanem irgalmára Istennek. Istennek a könyörületességére van, hiszen mi az ő távollétében, pontosabban akkor, amikor távol vagyunk tőle, olyan dolgokat teszünk, ami újra és újra oda kell, hogy vigyen, ha felismerjük, hogy Istennek a könyörületére van szükségünk. Hogy ne engedjen a bűneink következményének szenvedőjévé, és a mi bűneink mások irányában se legyenek érvényesek, aktuálisak. Könyörüljön tehát rajtunk, irgalmazzon nekünk. A hívő embernek az önbecsapása, hogy én már üdvözültem, mert újjászülettem, és milyen szép, én nekem már minden szép és minden jó, én nekem már megvan a belépőm a mennyországba. Ha ez így lenne, akkor a zsoltárosnál nem hangzana ez el. Könyörülj és irgalmaz. Igen, a mi életünk már áldott. Az, hogy találkoztunk ővele, hogy valóban a papi áldás magát jöttől és olvamosjától kaptuk, őtőle áldjon meg téged. Őtőle kaptuk jogszerűen, áldjon meg bennünket Isten. De viszont itt mi ennél a 67. zsoltárnak, ennél az egymondatos kérésé után ott van egy másik mondat is. Miért áldjon meg? Azért, hogy más népeknél is lehessen látni az üdvösséget, üdvözülhessenek. Tudjuk meg végre, hogy a mi bűnbánatunk, ami könyörületességet és irgalmasságot kérő szándékunk, bűnvallásunk és annak a rendezése, a mi áldott állapotunk, hogy áldjon meg bennünket, és az, hogy Isten világosítsa meg naponta és mindig az arcát rajtunk, ő előtte járjunk, nem öncélú, hanem pontosan más emberek miatt történik. Más emberek miatt, akik figyelnek ránk, hiszen tudjuk meg, hogy a mi törvényeink szerint, a mi hitvallásunk szerint ítél meg a világ is. Ha te azt mondod, hogy Isten népéhez tartozol, akkor a világ fog számon kérni, hogy valóban igen és igaz-e az. Ha te azt mondod, hogy mindenben büntelen vagy, mert te a törvénynek és Isten igéjének nem teszel ellene, akkor a világ fog visszaszólni, hogy nem úgy van ám az. És a világ fog bennünket megítélni, és inkább legyen előtte az a lépés meg, és az a viszony Istennel, hogy ő világosítsa meg rajtuk az ő orcáját. Ez annyit jelent, hogy ott állni előtte, a szeme előtt, a szája előtt. Bár Isten szellemi lény, a valóság, a létezés maga, de mégis, hogy jobban megértsük emberként, az ő szeme előtt kell megállnunk, az ő szájával szemben kell lennünk, hogy lássuk, halljuk, mit mond nekünk. És ez a jó kívánság azért van, hogy mások ne csalatkozzanak Istenben, mások ne általunk ismerjenek egy olyan Istent, amit mi hamisan adunk közre a világnak. A mi életünk bizonságtevő életnek kell lenni az elkövetkező időszakban is. Rendeznünk kell, mindazt, amit a megtérésünk, újjászületésünk után, tegnap vagy bármikor megcselekedtünk. Érezni kell azt, hogy a mi életünk nem olyan kristálytiszta, hanem érezni kell azt, hogy mi az, amiben nem vagyunk Isten szerintiek, és kérnünk kell, hogy kegyelmezzen nekünk, irgalmazzon nekünk, adjon kegyelmet azoknak, akik még, irgalmazzon nekünk, akik már az övéi vagyunk, de mégis abban az állapotban vagyunk, hogy bármikor halálra ítélhetne Isten a bűneink miatt Krisztus uralma által. Tudjuk, mi az az állapotot? Úgy állunk egy év végén, vagy egy nap végén Istenet, hogy bocsáss meg, de nagyon-nagyon nagyot vétkeztem ellened. Mint egy 51. Zsoltárban ott állt Dávid, és azt mondta, ellened vétkeztem, Istenet. Tudjuk ennek a súlyát, mert nem csak a elegettevő, jóvátevő állapotot kell megélnünk, hogy hát Isten látta, hogy én így meg úgy rosszat tettem, de bocsánatot kértem, és nem, több ez. A te bűnöd, a mi bűnünk. A mi bűnünk, a hitetlenek, a más népek előtt áll, és látják, hogyan élünk. Látják az egymással való viszonyunkat, az egymással való iszonyunkat, látják azt, hogy mennyire vagyunk Isten törvényében egymás ellen, egymás szemben, egymás mellett, hogy éljük meg azt, amit egy nagy családban, a Mesiás testében meg kell élni, Isten népének kötelessége, úgy kötelessége, hogy szívből jövő vágya is legyen. Ez a Zsoltár előre mutat. Könyörüljön rajtunk, Isten! Irgalmazzon nekünk, Isten! Van miért. Van miért. Könnyű elmenni egy elefántson toronyba, és azt mondta, jaj, de jó. Könnyű elbújni a pincébe, hogy ne lássanak. Isten előtt ne kell állnunk naponta, és a következő esztendőbe is. Meg kell állnom most ennek az évnek a kezdetén is, hogy alkalmas vagyok-e arra, hogy más nemzetek üdvözüljenek. Dávid Zsoltáraiban, a Zsoltárokban nemzetekről van szó. Amikor egyéni életünk van, de mégis mi a többes számban van, akkor ott van-e a kérdés, és ott van-e a kérés, hadd legyek bizonság a te kezedben, hogy mások is üdvözülhessenek, nem általam, hanem kívánatos legyen Istennel való rendezett viszony a békességük, ők is az ároni áldásnak a részesei lehessenek, és majd ők is elmondhassák, hogy igen, vele járok, de botladozok és besároztam magam. Szükségem van irgalomra, szükségem van a kegyelemre, arra kegyelemre, ami egyszeri, amikor én átadtam az életemet, de arra az irgalomra, amely hívő embernek nagyon sokszor szükséges, mert bizony a hívő ember élete se sima, a mi életünk se büntelen, de mindenképpen rendezni van lehetőségünk. Oda kell állunk Istennel, hogy mások el ne vesszenek miattunk. Hogy mások előtt bizonság legyünk. Amikor erre gondolok, akkor úgy belegondolunk, hogy ismernek-e egyáltalán a te szomszédaid? Ismernek-e a munkahelyeden? Eszembe jut az a gondolat is, hogyha rád néznek, akkor mit mondanak? Tényleg Istennek az arcát, fényét közvetítjük neki? Tényleg Istennek a megvizsgáló fényéből adódó bűnbánat, bűnbocsánat, tisztulás, szabadulás, megszentelődés látszik rajtunk? És ez vonzó-e másoknak? A 7. verset, amikor elővettem, azt hozzácsatoltam. Miért is? Azért, mert a 7. vers ott van, mert a Föld megadta termését, gyümölcsét. Gondolj vissza az előző évben, Isten nem hagyott el. Gondold meg, gondold át az elmúlt időszakokat, hogy mindazt, amit Isten akart, az megtörtént. A Föld megteremte a gyümölcsét. De vajon milyen gyümölcsöt? Melyik mag az, amit te elszórtál? Tényleg jó gyümölcsöt teremtünk-e, vagy rosszat? A Föld megy. Az élet megy a mindennapokkal. Te minden nap valamit kifele sugárzol, valamit elültetsz, gondolatot tettednek következményei lesznek. A Föld megtermi. Olyan a kerted, amilyen te vagy. Ha az életed valóban a messiásé, valóban az ő Isten akaratába jársz, és folyamatosan kéred, hogy tisztítson meg a tegnaptól, a bennünk maradványoktól, akkor nem biztos, hogy a gaz lesz több a lépteink nyomán, hanem remélhetőleg a jövő évben is már jó gyümölcsöt teremhetünk. Mert a Föld megtermi. A Föld, a történelem, a mindennapok mennek tovább. Nem nélküled, mert az az év, amit leéltél, abban te benne vagy. A tetteid benne vannak, a szavaid begyökereztek valahol, a bizonyságaid láthatóak, és begyökereztek bárkinek az emlékezetébe. A Föld megteremte. A szavad, kimondott szó teremtett. Én úgy gondolom, hogy sok minden olyan teremtődött meg az elmúlt évben is, amikor érvényes újra azt mondani, Uram, könyörülj mi rajtunk. Könyörülj mi rajtunk, mert csak a szégyenedre voltunk. Azzal, hogy nem szerettük egymást, azzal, hogy még emberi mérték szerint se szerettük egymást, hogy úgy elmentünk egymásnak a bajai és egyebek fölött, mintha semmi közünk nem lenne egymáshoz. Van miért kérni Istentől irgalmasságot? A kegyelmezés irgalmasság nem ugyanaz. Van miért bocsánatot kérni valamennyünknek? Ha valóban Isten akaratába jártál, van gyümölcse. A Föld megteremtette. Ezek a jó bizonságaink. De valamit nem ültettél el. Az bizony mulasztási bűn, mert a jó földben sem született, meg az üdvösségnek a csérája sem. A melletted levő ember elkárhozik miattad, mert az életed nem Istenre mutat. Lehetne nagyon könnyen azt mondani, hogy áldjon meg téged az Úr, és így tovább Áróni áldás, éljen 2018, a következő esztendő. Mégsem mondom ezt. Azt mondom, hogy áldjon meg, de előtte adjon valamennyiünknek közös utakon bűnfelismerést, bűnbánatot, és azt az alázatot, hogy tudjuk, hogy a mulasztásaink, a tetteink bizony nem tökéletesek voltak. És utána kérhetjük azt, hogy áldjál meg minket, nem téged, engem, őt. Minket. Minket, akik szellemben egyben kellene lenni, vagy vagyunk. Minket. Egymással. Mindaz, amit egymástól kaphatunk. Áldjál meg bennünket. És mindez legyen úgy, hogy más embereknek az üdvösségét szolgálhassa. Nem mi fogunk üdvözíteni. Akármilyen jók is lehetünk, nem leszünk, de közel vagyunk ahhoz a lehetőséghez, hogy mások számára az üdvösség lehetőségét tudjuk. Tudjuk közvetíteni, eléjük tenni bizonságként. Viszont ha Isten megvilágítja önmagát rajtunk, akkor megmutatja az ő erejét, megmutatja az ő tisztítását, és megmutatja az ő dicsőségét. Nem mi dicsekedünk, nem mi tisztítunk, mi csak eszközök vagyunk. Ez kell, hogy legyen a mi életünkben. Akármilyen évet is kezdenénk, akármilyen szakaszt is kezdenénk, álljunk Isten elé. hogy tovább tudjunk menni közösségként, mint ahogy elhangzott a 67-es Zsoltárban. Isten népének egy tagja beszélt Isten népének. Tudjuk egymásnak szólni, hogy könyörüljön rajtunk, irgalmazzon. Áldjon meg. Világosítsa meg az ő orcáját. De ezt csak azok tehetik meg, akik viszont az ároni áldásból már először megkapták az áldást, hogy ezt elmondhassák, és abban a békességben élnek, amelyiket itt a Zsoltár már nem is említ. Itt már nem a mi békességünkről szól az áldás, hanem azokról, akik nem áldottak, akik más helyen vannak, más népben vannak, nem Isten népében, és szükségük van az üdvösségre. Szükségük van, hogy üdvözülhess, üdvözölhessék a királyt. Szükségük van arra, hogy az életük a király uralma alatt lehessen. Hiszen csak a király alatt valói üdvözlik a királyt. És az üdvösségnek ezt az oldalát is ismerjük meg. Az üdvösség ott kezdődik, amikor elhangzik Immanuel velünk az Isten. Amikor elhangzik Hosiána, segíts! És amikor a király úr lesz az életünkben. Legyen ez az év is olyan kezdettel megáldva, hogy rendezetten tudjuk bemenni, hogy rendezettségünkben tudjuk azt mondani, hogy áldjál meg Isten bennünket, vagyis, amit te adsz, visszaadjuk neked, oda áldozzuk, hogy te visszaad megszentelt formában mások felé, úgy használhassuk. És világítsd meg az országot rajtunk azért, hogy lássanak nem minket, hanem a te erődet, a te hatalmadat, a te dicsőségedet, amit a mi megbocsátásunkkal, amit felénk adsz, a mi megtisztításunkkal, amit a szád, a szemed által nekünk közölsz, és mi elfogadtuk. Valóban bizonság legyünk ebben a népben, ebben az országban, ebben, ahol vagyunk, elsősorban itt, mások fele. Ha ezt el tudjuk mondani, ezt a 67-es Zsoltárnak ezen verseit önmagunkra vetítve, önmagunkra kötelességként elmondva, akkor majd beszélhetünk közösségről. Mindaddig, amíg én úgy megyek Istenre, hogy áldjál meg engem, addig közel vagy ahhoz, aki vallásos, aki még nem indult el, mert ott kezdődik az indulás, ott. Az ároni áldásnál, a papi áldásnál mindig indulás van. Zsidóság és mindig a nagy ünnepeken, amikor Isten elé mehet, akkor hangzik el az áldás, különösen Jom Kippurkor, amikor a bűneik rendezésével egy új szakasz kezdődik. Hát nekünk csak egyszer kell új szakasz, a kegyelem beindulása, és egyetlen egy kegyelem működés az életünkben, egy általános kegyelem. Nincs szükségünk nekünk naponta kegyelemre. Vagy újjászülettél, vagy sem. Nem kell naponta megfeszíteni Krisztust, mint teszem azt a világvallás papjai. Nekünk arra van szükség, hogy mi ő előtte, ő vele naponta megtisztuljunk. Naponta az ő irgalmasságában járhassunk. Naponta az ő áldásának lehessünk a birtokosai. És minden nap megvizsgáljon bennünket. Mindez azért, hogy mások keressék, megtalálják az üdvösséget, vagyis Krisztusé lehessenek velünk testvérként egyek, akikkel együtt haladhatunk, akivel haladjunk együtt. 67. Zsoltár, 67. évenben mondtam el, és a 67. éven vége fele mégis azt mondom, hogy köszönöm Istenem, hogy naponta megvilágosítottál naponta, megítéltél naponta, megáldottál, és naponta mondhattam azt, irgalmazd nekem, mert bűnös vagyok. Köszönöm ezt a 67. évemet Istennek, köszönöm ezt a 67. Zsoltárt, és hadd osszam meg veletek ennek lehetőségét. Könyörüljön rajtunk, áldjon meg minket, világosítsa meg rajtunk. A következő esztendőben is mások miatt.